Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Én Simon Rita vagyok, ez pedig a Kiszó Podcast.
Tehát nagyon sok nő, amikor anya lesz, az első néhány hétben vagy néhány hónapban az öröm mellett megjelenik az az érzés is, hogy kellett ez nekem. Akármennyire vágyott a gyermekére, akármennyire szereti és akármennyire boldog, egy teljesen más életforma az, ami vele jár, és a véglegesség érzés az mindenképpen megjelenik. Ez most már mindig így lesz.
Mit jelent nőnek, feleségnek és anyának lenni? Hogyan álljunk helyt mindhárom szerepben? És talán a legnehezebb, hogyan birkózzunk meg az anyaságból fakadó kihívásokkal? Többek között erről lesz szó a mai podcastban, amit Polgárné Papp Katalin női és anyakóccsal készítettem. Tartsatok velünk!
Mai beszélgetés középpontjában ez a nő, feleség, anya hármas állna, és hogy mikor ki vagyok, meg milyen arányban, meg hogyan váltogassam a szerepeket. És akkor így vágjunk is bele, és próbálj meg egy picit arról mesélni, hogy külön válasszuk ezt a hármat, és hogy ki vagyok, és mi a feladatom nőként, feleségként és anyaként.
Szerintem már ez nagyon fontos, hogy nőként megtaláljuk-e a helyünket a világban. Mert ha nőként megtalálom a helyem a világban, akkor tudok nagyon könnyen feleséggé válni. És ugye ebből jön majd az anya szerep. És valahol ezek egymásra épülnek, és én gondolom, hogyha egyik vagy a másikban nem vagyok jól, nem vagyok otthon, akkor mindegyikre ez kihatással lesz.
Sokan szokták mondani, hogy ugye anyának lenni, ez nem egy olyan dolog, amire úgy fel lehet igazából készülni, hanem anyává válik valaki, amikor megszül egy gyermeket. És tényleg saját magam mondom, hogy nem tudom ezt elképzelni, hogy milyen lesz, meg ugye próbálok olvasgatni, meg készülni, hogy milyen is lenne a jó anya, stb. Stb. Ez valóban így van, hogy erre nem lehet úgy 100%-osan felkészülni, vagy azért vannak valamilyen lépések, valamilyen előkészületek, ami segíthet abban, hogy mondjuk kiegyensúlyozottabb vagy jobb anyák legyünk.
Teljesen felkészülni nem lehet rá, ez biztos. Ugyanúgy, ahogy úgy gondolom, hogy a házasságra sem tudunk teljesen felkészülni, de előre készülni valamennyire tudunk. Akár úgy, amit említettél, hogy olvasunk, tanulunk róla, hiszen ha van egy adott ismeretünk arról a dologról, az már segít, hogy milyen lesz. Általában nagy segítség az, hogyha a hölgyeknek van a környezetben olyan, akit látnak, akár egy barátnő, akár a nagy családban valaki, akit végigkísérhetnek ebbe az utazásba. És ugye mások tapasztalatából nagyon könnyen tudunk itt tanulni. Ami nagyon fontos, hogy megértőek legyünk önmagunkkal. Hogy ez egy utazás. És mindig sikerül jól. És utólag néha máshogy csinálnánk, de az a fontos, hogy tanuljunk a saját dolgaiból, és akár másokéból.
Ez most érdekes, ahogy mondtad, hogy ha van előttünk valaki, ez mennyire igaz, hogy nézd meg az anyát, vedd el a lányát, tehát, hogy előbb-utóbb olyanokká válunk, mint édesanyánk, nagymamánk, stb. Tehát, hogy a magunkkal hozott példát, ezt nem nagyon tudjuk levetkőzni. Ez szerinted mennyire igaz, hogy mennyire csak egy ilyen sztereotípia?
Nagy mértékben igaz, én úgy gondolom, hiszen a látott mintát azt automatikusan hozzuk. A genetikánkba adottak bizonyos dolgok. És én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ezeket tudatosan kezeljük. Tehát, hogyha én felszínre hozom azt, hogy mi az, ami tetszett, amit az anyukám csinált, vagy a nagymamám, igen, ezt ugyanígy szeretném csinálni, és mondjuk mi az, ami esetleg nem tetszett, és mondjuk én jobban vagy másként, teljesen másként szeretném csinálni, akkor ezt tudatosan odafigyelve tudom csak megváltoztatni.
Na de még visszatérve erre a hármas szerepre, szerinted mennyire van éles határvonal a szerepek között? Megmaradhat-e ez a három egyszerre, vagy mindig valaki másabb vagyunk?
Ez a szerepkérdés, ez egy nagyon jó kérdés. Egyszerre, én régebben nagyon sok babaklubot vezettem, anyaklubot, és több alkalommal csináltunk ilyen feladatot, hogy összeírtuk a táblára, hogy egy nő hányféle szerepben kell megfeleljen, hányféle szerepünk van. 33 volt a legtöbb, amit összeírtunk, amiben egy nő meg kell állja a helyét. És utána ezekkel dolgoztunk, hogy akkor ebből mi a fontos, és hogyan tudunk ebben helytállni. Én úgy gondolom, hogy egy nő mindig mérlegel, és mindig ki kell választanunk azt, hogy éppen melyik a fontos. Teljesen több szerepben nem tudunk egyszerre lenni. Meg tud valamennyire osztódni a figyelmünk, de mégis egy adott szerepre tudunk teljes mértékben fókuszálni. És az a jó, hogyha megtaláljuk ennek az egyensúlyát, hogy éppen mikor, melyikben szeretnénk lenni, és ezt próbáljuk, amennyire tudjuk mi magunk irányítani.
És hogyan tudjuk irányítani, vagy mi az, ami segíthet ilyenkor a váltásban?
Én úgy gondolom, hogy itt a szerepkonfliktus az nagyon bejön a képben. A szerepkonfliktus az az, amikor én egyszerre több szerepben kellene legyek, viszont nem tudom ezt megvalósítani. És általában ez létrehoz bennem egy érzelmi feszültséget, egy olyan dolgot, ami igazából egy döntési képtelenség sokszor, hogy most mit csináljak. És én úgy gondolom, hogy ez a belső feszültség, ez a szerepkonfliktus. És ami nagyon érdekes a szerepkonfliktusnál, hogy a szakirodalom azt írja, hogy nincsen jó megoldás egy szerepkonfliktusban. Akármerre döntök, valami vagy valakinek az érdeke mindig sérülni fog. Vagy lemondok számomra fontos dolgokról. És éppen ezért, ha a szerepkonfliktusba kerülünk, akkor azt kell szem előtt tartanunk, hogy a döntéseinknél mindig próbáljunk úgy dönteni, hogy a legkisebb veszteséget hozzuk ki. És ez így nagyon érdekesen hangzik mondjuk egy anya, vagy egy nő, vagy egy munkahely anyaság szerep kérdésnél, hiszen hogyha belegondolunk abba, hogy a gyermekem lebetegedett, otthon kellene lenni táppénzem vele, de mondjuk a munkahelyen határidős munkám van, amit le kell adni. Akkor megállok és mérlegelek, és nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülök, hiszen hogyha otthon maradok, akkor a gyermekemmel vagyok, viszont a munkám az háttérbe szorult, és valami olyan dolgot döntöttem, hogy lehet, hogy valakit cserben hagytam ezzel, vagy nem tudtam valami nagyon fontos dolgot elvégezni. Ha viszont elmegyek a munkába, akkor úgy érzem, hogy a gyermekemet hagytam otthon, és esetleg egy bűntudat is megjelenhet a szerepkonfliktusnál, hogy nem tudom jól megcsinálni, nem tudok elég lenni. És ez nagyon-nagyon sok nőnél nagyon mély sebeket hoz.
Most jó, hogy mondtad ezt a lemondást, mert sokan úgy élik meg az anyaságot, hogy ez csupa lemondással jár. És azt jelenti, hogy ha anyává válunk, akkor lemondunk saját magunkról, és saját magunkat háttérbe szorítjuk, és akkor csak ez van előtérben, a gyerek és az anya szerep. Tehát a nőként és feleségként már nem funkcionálnak úgy, vagy megfelelően. Nem is tudom, óvatosan bánok ezekkel a szavakkal egyébként, mert tényleg nagyon vékony jég ez az egész, de hogy sokan panaszkodnak például arra, hogy akkor miután anyává vált, megromlott a házasságuk, mert már nem volt jó feleség például, vagy barátnőivel valamilyen kapcsolatára ment rá ez az egész, mert nem tudott másról beszélni, csak a gyerekekről, meg a pelenkázásról, meg a stb.ről, és hogy akkor tényleg itt nem is tudom, hogy kell egyáltalán prioritást állítanunk ebből a három szerepből, de hogy melyik a legdominánsabb, vagy melyik időszak, vagy melyik szerepünkben, melyik szakaszunkban vagyunk a leginkább kiteljesedve.
Nagyon jó kérdéseket vetsz fel egyébként, és én gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon sok nő felteszi saját magának. Az egyik kulcs szó szerintem, amit te is mondtál, ez az időszak. Hogy azt kell elfogadjuk, hogy igen, időszakok vannak az életünkben, amikor a női szerepem a hangsúlyosabb, amikor fiatal nő vagyok, és még mondjuk nincs családom. Utána, amikor feleség leszek, akkor az esküvő után a feleség szerep sokkal nagyobb hangsúlyban van, mint saját magam. És amikor anyává válok, akkor az a természetes, hogy az első néhány évben az anya szerep kerül előtérbe. Viszont én úgy gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy ahogy növekszik a gyermekünk, úgy kell visszarendezzük a saját életünket. Nagyon sokan ott követik el a hibát, hogy gyermekük lesz, és benne ragadnak az anya szerepbe teljesen. És elfelejtenek feleségek lenni, elfelejtenek önmaguk lenni, nők lenni. Az első néhány hónapban, hogyha elsősorban csak anyák vagyunk, az természetes. Viszont, hogyha folyamatosan nem építjük vissza a szerepeinket, az előbb-utóbb valahol meg fog mutatkozni, és valamilyen sérülésként meg fog jelenni. Általában az első néhány év után szokott a nő újra jobban megjelenni, amikor a gyermek egy picit önállóbb már, vagy jobban ott lehet hagyni másnál, esetleg nagyszülőknél, barátoknál. Viszont a feleség szerepnek sokkal hamarabb vissza kell jönnie. Már néhány hónap után tudatosan szakítani kell időt erre. A másik, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a személyiségünk, a neveltetésünk, a kultúra, amiben élünk. Ez is nagyban meghatározza az, hogy hogyan állunk ehhez a kérdéshez.
És akkor itt még a lemondás, hogy hogyan nem mondjunk le saját magunkról, mikor anyává válunk. Vagy ez természetes, vagy akkor tényleg ez az első pár hónap, ez csak az anyaságról szól, és akkor saját igényeinket, szükségleteinket mondjuk háttérbe törítjük. Mert nagyon radikális példa, de nekem volt egy ismerősöm, aki mondta, hogy hát vécére sem tudott elmenni a gyerektől, és hogy totál ki volt készülve, és hogy olyan időszakokat élt meg hetekig, hónapokig, hogy hát nem lehetett ráismerni. És nekem mondjuk ez ijesztő ilyen szempontból, hogy én nem így képzelem el az anyaságot, hogy akkor teljesen megszűnök létezni, és csak a gyerek van, és kb. Én meg kipurtanok.
Nagyon-nagyon jó a felvetésed szintén, és én úgy gondolom, hogy nagyon sokfélig vagyunk nőként, hogy hogyan éljük meg az anyaságunkat. Az első néhány hónap az nagyon sokszor nagyon sok lemondással jár, ami teljesen természetes. lemondunk az alvásunkról, néha az evésünkről. Sokszor egy nőnek azt is be kell terveznie, hogy mikor tud elmenni hajat mosni, vagy tényleg vécére. Tehát ezek normális jelenségek. Itt az a kérdés, hogy kézbe veszem-e az irányítást, amikor egy picit növekszik a gyermek. A másik, hogy merek-e például segítséget kérni. Mert nagyon-nagyon sokan egy kicsit úgy érzik, hogy bírom még, meg tudom csinálni. Valahol ezt az elvárást támasztja most a társadalom a nők felé. Hogy legyenek tökéletes anyák, és mindent oldjanak meg egyedül. A másik, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ahogy növekszik a gyermekünk, megtanuljuk azt, hogy én irányítom a gyermekemet, és nem ő irányít engem. Mert amikor pici baba és sír és éhes, vagy fáj a hasa, akkor ott van egy szituáció, amit meg kell oldani. De amikor picit már nagyobb, akkor tudom neki mondani, hogy most várj egy picit, megtanítsam arra, hogy egy kicsit most maradjon csendben, mondjuk amíg telefonálok, vagy bármi. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy tudatosan tanítsam a gyermeket arra, hogy működjön ő is együtt én velem, ahogy én vele együtt működök.
Említetted itt a segítségkérést. Na hát elsősorban mondom, nem a kócsokra szoktak gondolni a nők vagy az anyák, amikor segítséget akarnak kérni, de ha már van ilyen, hogy női kócs és anya kócs, akkor ez miben segít, vagy igazából miből áll a te munkád?
Az én munkám elsősorban abból áll, hogy van, amikor egy nő úgy érzi, hogy nem tud mondjuk az anya szereppel megbirkózni, vagy úgy érzi, hogy hirtelen nagyon összecsaptak a hullámok a feje fölött, ebbe az anya szerepbe, a női szerepbe, vagy csak döntés elé került, akár a munkába állás világában. Vissza kell állni dolgozni, és nem tudom, hogy hogyan lesz, nem tudom, hogy hogy fogom tudni ezt megoldani. Korábban végeztem egy kutatást, és számomra nagyon meglepő volt az a dolog, hogy a nőknek mennyire nagy százaléka egyáltalán nem tudott beszélni senkivel őszintén az ilyen kérdésekről. Nekem nagyon-nagyon furcsa volt ez, is nagyon megdöbbentő, hiszen a több mint 100 fővel végeztem ezt a kutatást, és a nők több mint 50%-a írta azt, hogy vagy egyáltalán nem tudott beszélni az ilyen dolgairól, vagy csak részben tudott. A kérdéseiről, a félelmeiről, az aggodalmairól, hiszen onnantól kezdve, hogy anyák vagyunk, nem csak saját magunkért vagyunk felelősek, hanem valaki másért, vagy valaki másokért is, és nagyon-nagyon sokszor megjelenik a félelem, a bűntudat, a kérdések, az összezavarodottság. És ha ilyenkor nincs kihez forduljunk, akkor ott maradunk egyedül. És úgy gondolom, a 21. századnak ez egy nagyon nagy problémája, hogy a nők, az anyák most nagyon-nagyon egyedül vannak. Hiába van a közösségi média, az internet, én azt látom, hogy soha nem voltak ennyire magányosak a nők és az anyukák, mint most napjainkban.
Pont jó, hogy behoztad ezt a közösségi médiát, mert én meg azt akartam mondani, hogy talán már ez is rossz, hogy annyi oldal van, annyi ilyen babamama csoport, meg egyebek, hogy teljesen összezavarodnak az emberek, meg itt ezt olvassák, kijön egy kiütés a gyereken, akkor 100 féle megoldás van rá, a himlőtől, a nem tudom mi, és teljesen összezavarodnak. Tőlük nem kapnak valódi támogatást, ha például olyan helyzetben van az anyuka, hogy nincs mellette család, mert elköltözött, akkor megint ez egy ilyen mínusz. Itt most nem tudom, hogy ez jó-e, hogyha áthárítjuk a férfiakra a felelősséget, hogy mennyire várhatunk a társunktól, a partnerünktől, a férjünktől támogatást ezen a téren. Vagy ő férfiként ezt teljesen nem tudja átérezni, és nem tud ebben segíteni nekünk?
Nagyon jó, hogy behoztad a férfiakat, a férjeket, mert az egyik legfőbb támasztói a nőknek, az anyáknak a férjeik lehetnek. És ez nagyon meglepő sokaknak, mert nagyon sokan azt mondanák, hogy az anyukájuk lehet a fő támaszuk, vagy akár a barátnőjük. Viszont ebben a kutatásban is azt láttam, hogy a legmagasabb erőforrás az a férjeiknek a bátorítása és a biztatása és a jelenléte tud lenni. És azok az emberek, akik sikeresen megküzdenek ezzel az anya-nő, dolgozónő és feleség szerepkörrel és ezzel a rengeteg minden, azok az emberek, akiknek a párkapcsolatukban olyan a párjuk, aki biztatja és bátorítja őket, és mellettük van. És mindenképpen, ami nagyon fontos még, az pedig a szereposztás. Hogy igen, közös a gyermekünk, közös a házunk, közös az otthonunk, és igenis tudatosan beszéljünk arról, hogy kinek mi a feladata. Nekem mi a feladatom, a másiknak mi a feladata, és ahogy a gyermekek nőnek, úgy vonjuk be őket is ebbe a feladatkörbe, ebbe a családi működésbe. És ami nagyon jó, hogyha ezt a rendet újra tervezzük, folyamatosan újra tervezzük. Mert minél nagyobb egy gyermek, annál több feladatot tudunk rábízni, és annál jobban ő is részének érezheti saját magát az otthonban, a családban.
Sokan kimerülnek előbb-utóbb, aztán ez miért következik be? Hát azért, mert nem pihennek. Na de a másik az, hogy hogyan lehet gyerek mellett pihenni, főleg úgy, hogyha egyedül van, és akár mondjuk valaki egyedül is neveli a gyermekét, vagy a férje tényleg dolgozik, 12 órázik, ritkán jön haza, stb. Stb. Olyankor hogyan lehet ebben az anyaszerepben azért megtalálni még az egyensúlyt, és akár feleségként is tényleg, mert azt mondtad, hogy az minél hamarabb vissza kellene állni, ha a női szerep egy kicsit később is jön, de a feleség hamarabb, hogy akkor nem érkezel főzni, hazajön a férjed dühösen, hogy nincs vacsora, stb., te csak a gyerekkel foglalkozol, neked ugye milyen könnyű, hogy te itthon vagy, és akkor jönnek a konfliktusok. Hogyan lehet azért tényleg ezt az egyensúlyt megtalálni a gyerek mellett?
Most kettő dolog szólított meg abba, amit mondtál. Az egyik talán az, hogy hazajön a férj dühösen. Mert úgy gondolom, hogyha ilyen szituáció van, akkor nagyon fontos az, hogy sokkal többet kommunikáljunk a szerepekről és a feladatokról, hiszen lehet, hogy a férj nem is látja azt, hogy mennyi mindent csinálunk, vagy pedig nem értékeli. És itt a kommunikációnak nagyon-nagyon fontos szerepe van. Hogyha a kommunikáció ellenére sem működik ez a dolog, akkor pedig érdemes akár egy családterápia irányába elindulni, hogy a szerepek egyensúlya és egyáltalán a két félnek a hozzáállása az sokkal jobban egyensúlyba kerüljön, hiszen előbb-utóbb a nő ki fog abba merülni, hogy a férj nem támogatja és nem értékeli azt, amit ő csinál, és nincs meg az a bizalom, vagy nincs meg az a lelki nyugalom, hogy a férjem hazajön, és esetleg nem volt időm valami miatt befejezni a főzést, akkor mondjuk mondja azt, hogy nem baj, drágám, akkor mondta, hogy így segítsük. Vagy nem baj, akkor gyorsan eszek valamit, és mondjuk akkor egy óra múlva vacsorázunk. A másik nagyon fontos dolog szerintem, hogy igenis, akármennyi dolgunk van, kell időt szakítsunk önmagunkra. És szerintem ebben nagyon sok nő beleesik ebbe a csapdába, hogy mindig másokért teszünk, másokért dolgozunk, és ebbe én is belecsúsztam, mint nagyon sok nő belecsúszik. Viszont azt kell lássuk, hogyha önmagunkkal nem foglalkozunk, mindig csak adunk, akkor lemerülünk, elkezdünk kiégni, vagy akár belecsúszhatunk egy depresszióba is. És itt a kutatásomban nagyon-nagyon érdekes volt számomra az, hogy nagyon sok tényezőt vizsgáltam, hogy mi kell ahhoz, hogy a nők sikeresen megbirkózzanak a szerepeikkel, vagy éppen mi az, ami támogatja őket. És az a tényező volt a leggyengébb, hogy rendszeresen hagynak időt önmagukra. Még a sikeresen megbirkózó nőknél is ez a tényező volt a legalacsonyabb. Egyszerűen, hogyha saját magunkkal nem foglalkozunk, akkor ki fogunk már teljesen merülni, és ezért nagyon fontos betervezni ezt az időt. Hogy lehet, hogy ez csak napi 5 perc vagy 10 perc, de akkor most csöndbe vagyok, most lelassulok, most magamra figyelek, végig gondolom a dolgaimat, az érzéseimet, vagy lehet, hogy ez a 10 perc az lesz, hogy felhívom a barátnőmet, és abban a 10 percben csak én vagyok. Meg tudom osztani a gondolataimat, a félelmeimet. Lehet, hogy ezt a férjemmel tudom megélni, miután a gyermekek lefeküdtek és alszanak. Az a lényeg, hogy találjam meg azt az időt, amikor feltöltődhetek.
Ugye te is a 20-as éved elején lettél anyuka, most már 3 gyermeked van. Te mi az, amit másképp csinálnál, vagy amit megtanultál?
Nem muszáj mindig mindent jól csinálni, mert nagyon sokszor beleesünk ebbe a csapdába, egyrészt a társadalmi nyomás miatt, akár a személyiségünk miatt. Ha túl sok mindent csinálunk túl jól, akkor az előbb-utóbb kimerültséghez vezet. És én kimerültem, igen. És elindultam a kiégési útján, és amikor ezt felfedeztem, akkor nagyon tudatosan váltottam.
Korábban ugye védőnőként is dolgoztál, és az érdekelne, hogy neked mik a tapasztalataid, hogy milyen gyakori a szülés utáni depresszió. És ha nem is például a kilábalás, mert lehet, hogy ez már egy pszichológiai vagy egy klinikai eset, hogy hogyan lehet ebből kilábalni, de talán a megelőzéséről tudsz beszélni egy picit, hogy hogyan kerüljük el ezt a szülés utáni depressziót, hogy hogyan ne zuhanjunk bele tényleg ebbe a gödörbe, mert ez kb. Egy olyan érzés lehet, amikor beleesik valaki egy gödörbe, és úgy érzi, hogy nem tud kimászni.
Nagyon jól mondtad, hogy maga a depresszióba kerülés, ott már pszichológus vagy pszichoterápiára van szükség, viszont a megelőzésben és a nagyon enyhébb depresszióban egy kócs is tud segíteni. Hormonok teljesen felborulnak a terhesség alatt, és ezt nagyon fontos, hogy tudjuk, és azt is nagyon kellene tudjuk, hogy a szülés után általában a harmadik, ötödik nap hirtelen visszaáll a hormonrendszerünk a terhesség előtti időszakra. Ez egy iszonyatosan intenzív érzelmi hullámvasút ez a néhány nap. És a legtöbb nő ilyenkor, a legtöbb friss anya egyszerűen küzd azzal, hogy úgy érzi, hogy sírnia kell. Egy olyan bánat, egy olyan feszültség telepedhet rá, hogy egyszerűen nem lát kiutat semmiből, vagy nem érti, hogy mi a probléma, egyszerűen teljesen rossz kedvű, lehangol. Ez, ha átmenetileg jelenik meg, akkor ez egy teljesen normális reakciója a szervezet. Ez általában ilyen 30-80%-ban jelenik meg a nőknél, többféle kutatás van és többféle mélységben jelenhet meg. Ha viszont ez az állapot állandósul, akkor már érdemes szakemberhez fordulni. Általában a kórházból való hazakerülés utáni napokban van ez a hormonrendszernek a visszaállása, pont akkor, amikor egy nő sokkal jobban szembesül azzal, hogy itt van ez a pici csöpség, amiért én vagyok a felelős. Szembesül azzal, hogy mennyi mindent mondjuk nem tud, itt ugye főleg az első gyermekről beszélünk, nem értem a jelzéseit, nem tudom, hogy mit kellene csinálni, nem tudom, hogy oldjam meg a kérdéseket. Itt van egy borzasztó nagy fáradtság, kimerültség, kialvatlanság, ami mind fokozza ezt az érzést, és ezért nagyon fontos például az első napokban is, hogy legyen egy támogató személy, akár férj, akár az édesanya, és nagyon jók ezek az intézkedések, hogy egyre több szabadnapot kapnak például az apák. És nagyon jónak látom azt, hogyha mondjuk az apa kiveszi ezeket a szabadnapokat, és otthon van az első néhány napban a felesége mellett, és együtt vívják meg ezt az első néhány napot, vagy akár néhány hetet. A súlyosabb depressziónál már mindenképpen a szakember, tehát pszichológus vagy pszichiáter segítségére van szükség. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor egy nő ilyenkor nem meri ezt felvállalni, hogy ő így érzi magát, hiszen bűntudata van. Nagyon-nagyon mély bűntudata, hiszen boldognak kellene lennem, örülnöm kellene, ragyognom kellene, és nem tudok. És éppen ezért nem mondják el ezeket az érzéseket, és itt van nagyon nagy felelőssége a hozzátartozóknak, hogy ezt felismerjék, és segítsenek ilyenkor. Nem kell ezeket az érzéseket szégyelni. Tehát nagyon sok nő, amikor anya lesz, az első néhány hétre vagy néhány hónapban az öröm mellett megjelenik az az érzés is, hogy kellett ez nekem. Akármennyire vágyott a gyermekére, akármennyire szereti, és akármennyire boldog, egy teljesen más életforma az, ami vele jár, és a véglegesség érzés az mindenképpen megjelenik. Ez most már mindig így lesz. Mert amíg egy munkahelyet tudok váltani, ha nem tetszik, felmondok, keresek egy másikat, addig ez a gyermek most már mindig itt van, és mindig az enyém. És ez inkább a felelősségérzetnek a megjelenése, és nem kell tőle megijednünk, hanem ezek az érzések, ezek a gondolatok természetesek, és az a jó, hogyha ki tudom mondani valaki olyannak, aki nem elítél ezekkel a gondolatokkal, érzésekkel, hanem megért, és felemel ebből a helyzetből.
Szerintem pont ez a nő feleség anya, itt az anya ez az egésznek a kiteljesedése. Tehát, hogy az anya az magába foglalja a nőt is, és a feleséget is, és az
Így
anyaságot is,
van.
és ez a legteteje az egésznek.
Itt nagyon nehéz az, hiszen ha már anya vagyok, akkor az az elvárás, hogy mind a három szerepben tökéletesen megfelelje. És az a valóság, hogy valószínűleg nem fogok tudni mind a három szerepben teljesen tökéletes megfelelni. Az egyensúly megtalálása a fontos, hogy mikor melyikben vagyok, abban tudjak jelen lenni, és mind a három meglegyen. Ami nekem nagyon fontos, hogy coachként miért kezdtem el a nőkkel, anyákkal foglalkozni, az az, hogy látom azt, hogy mi nők nem csak saját magunkért vagyunk felelősek, hanem gyermekeinkért is felelősek vagyunk, a férjeinkért is, tehát a családunkért is, és ha egy nő kiegyensúlyozott, hogyha egy nő tud ragyogni, hogyha úgy tud működni, ahogy neki jó, ahogy számára jó, akkor ez kifoghatni az egész családra. Tehát egy kiegyensúlyozottabb nő, kiegyensúlyozottabb anya, az mindig boldogabb családot eredményez. És direkt nem boldog családot mondok, hiszen úgy gondolom, hogy a boldogság az egy átmeneti állapot, ezek mindig boldogabbak leszünk.